Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is gyerekek, a ti figyelmeteket szeretném kérni. Kik azok, akik 10 év alattiak a teremben? Aha, Hanna, nagyon jó. És a többiek, ők hol vannak? Igen, csak ők már idősebbek, nem baj. Akkor az idősebbek figyelmét is szeretném kérni, jó? Azért szerintem nem lesz olyan nehéz kérdés, amit majd fölvetek, de akkor várnám a ti válaszaitokat, a felnőttek pedig kérem, hogy legyenek csendben. Ki szokott közületek, gyerekek, kenyeret sütni? Készfeltartással jelezzük. Tehát, hogyha otthon szoktatok kenyeret sütni. Előfordul azért? Nem? Ti azt mondjátok, hogy nem? Hanna? Sára? Nem? Nem? Hát igen, most csak a gyerekek válaszolnak. Na nem baj. Azért elképzelhető, hogy tudjátok, hogy mi kell a kenyérsütéshez. Mi kell ahhoz, hogy egy kenyér kenyér legyen? Mi van a kenyérben? Nagyon jó. Liszt. Aztán menjünk tovább. Mi még? Élesztő. Nagyon jó. Valaki itt mondta, hogy só. Ugye? Nagyon jó. Remek. Aztán még? Víz. Igen, H2O. Valaki még a képletét is tudja. Nagyon jó. Remek. Víz. És aztán azt hiszem, hogy a többi az, hogy úgy mondjam, választható. Tehát még lehet beletenni magokat, akár napraforgó magot, vagy mi lemmagpejhet szoktunk még beletenni, meg még sok minden mást, de mondjuk a legfőbb dolgokat elmondtuk. Na, válasszuk ketté. Mi az, amiből sok kell a kenyérbe? Liszt. Remek. Aztán még víz. Nagyon jó. Ugye ebből a kettőből sok kell, kifejezetten. Mi az, amiből kevés kell? Só. Élesztő. Egy valamit még kifelejtettünk, érdemes azt is beletenni, ez az olaj. Igen, valamit még talán. Kovász. Igen, vagy élesztő. Igen, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye élesztő vagy kovász. És én pont erről szeretnék beszélni, hogy vajon miért mondja azt Jézus, amit itt mond, Máté evangéliumában, egy igét szeretnék olvasni, Máté evangélium a 13. fejezetéből, hogy hasonlatos a mennyek országa a kovászhoz. Ez egy példázat. Ez egy nagyon rövid példázat. Hasonlatos a mennyek országa a kovászhoz. Mi az a kovász? Ti tudjátok? Aha, mi az a kovász? Aha. Nagyon jó. Nagyon jó, pontosan. Ugye régen ez így volt, manapság is ez gyakran így használják, de mi már modern emberek, tehát modern korban élő emberek, bemehetünk a boltba, és megvehetjük a szárított kovászt, tehát ami por alakban van. Mert ugye régen folyékony kovásszal dolgoztak, régen ezzel dolgoztak inkább, most meg ott van az a kis por. De abból a kis porból is, mint ahogy az élesztőből is, nagyon-nagyon kevés kell. Anyukám néha el szokta mondani egyébként, hogy ő úgy szokott spórolni az élesztővel, hogy van, hogy nagyon keveset tesz bele, és ha igazán friss, ha igazán jó az élesztő, akkor nagyon szépen megkeleszi az egész kenyeret. Tehát nem kell belőle sok. Miért mondja azt Jézus, hogy hasonlatos a mennyek országa a kovászhoz, és ugye így fejezi be, amelyet vévén az asszony 3 mérce lisztbe elegyített, míg nem az egész megkelt. Tehát ő is ezt az egyszerű dolgot mondja, hogy kicsi kovász kellett a kenyérhez, vette az asszony, beletette a lisztbe, és aztán az egész megkelt. Meg persze volt ott még más is, víz is. Mi az üzenete, mi a tanítása a kovásznak? Nektek mi jut eszetekbe erről a példázatról? Túl azon, hogy jó dolog kenyeret sütni, meg kenyeret enni. Mert szerintem mindannyian szeretjük a kenyeret. Mi az üzenete ennek a kovász dolognak? Egy pici kell belőle, és aztán ebből a piciből lesz valami nagy. Aha, nagyon jó. Hasonlatos a mennyek országa a mustármaghoz. Ez a példázat is eszünkbe juthat. Ugye, hogyha egy mustármagnyi kis hitünk volna, akkor nagyon-nagyon sok mindenre lehetnénk képesek. Aztán még, mi az a pici, amiből, hogyha van valami, akkor sok lehet belőle? Gondoljatok valami teljesen természetes dologra. Hogyha ott vagytok az osztálytársaitokkal, mi az a pici, ami a mennyek országát példázhatja? Bármit lehet mondani, szabad a gazda. No. Igen. Titkos dolgok ezek. Szóval én arra gondoltam, de itt tényleg ezerfélére lehet gondolni, én arra gondoltam, hogy ez lehet például jó cselekedet is. Valami kicsi kis jó tett. Valami olyan dolog, hogy mi segítünk a másiknak, segítünk egy osztálytársunknak, vagy éppen otthon, segítünk anyának vagy apának, és ez a kicsi, ez jó hatással lehet másokra is. És aztán szép lassan naggyá nő. Ez egy nagyon érdekes példázata Jézusnak. Kell egy pici, de az a pici, az mindenképpen bele kell, hogy kerüljön a tésztába. Tehát, hogyha ott van az a kicsi kis kovász, vagy a kicsi kis élesztő a tészta mellett, vagy a kenyérsütőgép mellett, akkor az égvilágon semmire nem megyünk vele. Tehát az a mozdulat kell hozzá, hogy az élesztőt vagy a kovászt beletegyük a tésztába. Ennek nagyon komoly üzenete lehet a ti életetekben is, hogyha ti kedvesen szóltok valakihez, hogyha ti valami kicsi kis jót tesztek más valakivel, kicsi kis kedvességet, valami picit segítetek neki, akár egy olyan dolgot, ami nektek néhány másodperc, tehát semmi különös, nagyon rövid idő alatt megvan. De hogyha ezt megteszitek, akkor könnyen elképzelhető, hogy ennek a vége az, hogy ott a mennyek országa. Mert hattok annak a másik embernek a lelkére, a másik kis osztálytársatok lelkére, és aztán ő ezt majd tovább viszi, tovább adja. A felnőttekkel pont erről beszélgettünk, hogy a hatás az nagyon-nagyon fontos az ember életében. Szóval gondoljátok ezt tovább, én arra kérlek benneteket. Jusson ez eszetekbe ezen a héten, hogy miért mondhatta még Jézus ezt, hogy hasonlatos a mennyek országa a kovászhoz. Mi az a kicsi, amit ti tudtok adni, amire az Isten tud késztetni benneteket, amit hogyha továbbadtok, akkor abból több lesz, és sok lehet belőle. Én ezt rátok bízom, gondolkodjatok rajta a héten. Jó? Ez egy nagyon érdekes kis példázata Jézusnak. És kedves gyülekezet, egy olyan témával folytatnánk, ami csak olyan módon kapcsolódik a szombatiskolához, hogy a levelek gondolatmenetében maradnánk, tehát a vigasztalás témáját azt igazából Pál apostol levelei fényében néznénk meg. Mert egy olyan téma ez a vigasztalás, hogy természetesen hatalmas téma. Tehát itt sok-sok igehirdetést lehetne erről tartani, de én most kifejezetten abból a szempontból vizsgálnám ezt a kérdést, hogy maga Pál mit mond a vigasztalásról? Mit mond erről a témáról, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat érint, tehát nincs olyan ember, akinek ne kellene vigasztalnia a másikat, vagy inkább így mondom, hogy ne kerülne olyan helyzetbe, hogy vigasztalnia kelljen a másikat. Aztán persze az ember dolga, hogy ezt eldöntse, hogy megteszi ezt a vigasztalást, vagy pedig nem. És ha megteszi, akkor hogy teszi meg? Tehát ez az a téma, ami a gondolkodásunk középpontjában áll, mint a gyakorlati kereszténységnek egy abszolút alapvető területe. Mit jelent maga a szó? Tehát induljunk ki a görög kifejezésből, amikor a vigasztalással találkozunk a levelekben, akkor mindig ez a szó szerepel a görög eredetiben. A parakaleo ige azt jelenti, kiírtam itt a szótárból a jelentését, hogy maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. Tehát igyekezzünk ezt így elmélyíteni magunkban, maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. Nagyon szeretem egyébként, amikor már önmagában a szótár idézőjelbe téve prédikál, mert ez önmagában nagyon komoly üzenetet hordoz. Tehát, hogyha ez a jelentés bokra, ez a jelentés csoportja van ennek az igének. Mert ez azt jelenti, hogy ha a vigasztalást mi komolyan gondoljuk, akkor ehhez mindenféleképpen időre van szükség. Ez nagyon egyszerű, nagyon banális mondatnak tűnik, mégis látom azt, hogy egyesek elkövetik, vagy inkább úgy mondom, hogy bárki elkövetheti azt a nagyon nagy hibát, hogy mondjuk futtában próbálunk vigasztalni másokat egy-két odavetett szóval, odavetett mondattal. Ez nagyon komoly hiba. Tehát hogyha mondjuk valakitől megkérdezzük, hogy hogy vagy, ezt a roppant közhelyesnek tűnő kérdést, de ezt a kérdést lehet komolyan gondolni, tehát nyugodtan föl lehet tenni, de hogyha föltesszük ezt a kérdést, akkor tényleg vegyük komolyan, és várjuk meg rá a választ. Mert annál rosszabb nincs, mint hogy ezt a kérdést mondjuk valaki fölteszi nekünk, és azután meg sem várja a választ, mondjuk tovább megy, vagy B verzió, meg sem várja a választ, és mondjuk elkezd mesélni magáról. Hát szóval ezek olyan dolgok, azt hiszem, amire azt mondjuk, hogy ezek elemi udvariassági szabályok, és mondom, már a szóból, hogyha kiindulunk, akkor ez azt jelenti, hogy a vigasztalásnál ott kell lenni, egész egyszerűen a helyzetben benne kell lenni, és a vigasztalás az mindig egy bensőséges viszonyból fakad. Teljesen természetes, hogyha valakivel találkozom, és váltunk két mondatot, az még nem bensőséges viszony. Tehát időnek kell eltennie egész egyszerűen ahhoz, hogy ez a viszony, ez kialakuljon. Tehát mindig legyen ott a tudatunkban, mindig legyen ott a gondolatunkban, hogy amikor a vigasztalás kifejezéssel találkozunk, akkor ez az ige áll le mögött, tehát maga mellé hív, megvigasztal, kérlel, buzdít, könyörög. És nézzünk akkor most meg egy igeszakaszt a Korintusi második levélből. Ebből a levélből az első fejezet harmadik versétől fogom olvasni az igét. Tehát Korintusi második levél, első fejezet, és a harmadiktól a hetedik versig olvasom az igét. Mit mond itt az apostol? Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felületek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Eddig olvasom az igét. Hangsúlyos ez a bevezetés, mert ugye gyakorlatilag ezzel kezdi a második korintusi levelet az apostol. Azért hangsúlyos, mert ugye több alapvető dolgot is leszögez a vigasztalással kapcsolatban. Legelőször is, amit itt ugye a harmadik, negyedik versben olvastunk, következőképpen fogalmazza meg, hogy áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak Istene. Na ez a minden vigasztalásnak Istene, ez rögtön alapvető dolgokat vet föl, és azt gondolom, hogy itt meg is kell, hogy álljunk. Legelőször is az apostol kimondja azt, hogy Isten a mi legfőbb vigasztalunk. Tehát nincs olyan nyomorúság, nincs olyan nehéz élethelyzet, amiben Isten ne tudna vigasztalást adni. Ez talán egy nagyon egyszerű gondolatnak tűnik, mégis alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon mély gondolat. Mert könnyen elképzelhető, hogy az embert előfogja olyan gondolat, hogy hát ezt, tehát annyira nehéz élethelyzetben vagyok, hogy ezt még az Isten se tudja szinte megérteni vagy átérezni. Pedig ott van az igében, csak sokszor, amikor elkeseredünk, elszomorodunk, akkor ezt elfelejtjük, ott van az igében, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. Tehát Jézus Krisztus mindenféleképpen elhordozta azt a helyzetet, amiben én vagyok. Zárójelben hadd jegyezze meg, egyébként valakivel beszélgettem nemrégen, egy keresztségi készülés során került elő. Beszélgettünk arról, hogy Krisztus mi mindent szenvedett az emberért, és mi mindent állt ki. És ugye előkerült ez az ige is. És az illető föltette azt a kérdést, hogy Krisztus volt szerelmes? Mert ez egy fiatal számára középponti kérdés, a társkérdés, a szerelem kérdése. És mégis azt látjuk az igében, hogy sok-sok hasznos és érdekes dolgot olvashatunk Krisztusról, hogy ilyen megfogalmazással éljek, de mondjuk különösen a szerelem témaköréről, vagy a párválasztás témakörével kapcsolatban Krisztus életéből, hát nem sok mindent tudnánk említeni, ami úgy konkrétan erre az élethelyzetre vonatkozik. De hogyha az ige ezt mondja, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, és ugye a Filippi beliekhez írt levélben is hasonló gondolatot fogalmaz meg a második fejezetben, ugye a híres Krisztus himnuszban, akkor kimondhatjuk azt, hogy igen, valószínűleg Jézus küzdött ezzel a kérdéssel is. Csak az ige nem beszél róla. Valami miatt az ige nem tartja ezt fontosnak, hogy ezt megemlítse. Zárójeles dolog volt, kitérő volt, de hogyha ő valóban mindent elhordozott, és az Isten mindent átérez, ami csak velünk történik, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben a vonatkozásban sem vagyunk egyedül. Egy fiatal sincs egyedül, amikor ezzel a kérdéssel küszködik, vagy éppen szerelmi bánata van. Tehát minden vigasztalásnak Istene az Isten, és ebből fakad az, hogy van, hogy ember nem képes vigasztalást nyújtani. És ez a második gondolat, amit ehhez az igéhez kapcsolnék. Ez is nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban miért. Azért, mert az ember könnyen elképzelhető, hogy a saját gyakorlatára, rutinjára hivatkozva, vagy éppen önmagában, tehát a gondolatunk ezzel kapcsolatos, hogy nekünk már van lelkigondozási gyakorlatunk, azt hiszi magáról, hogy abban az élethelyzetben tud vigasztalást nyújtani annak a másik embernek, miközben könnyen elképzelhető, hogy nem. Tehát, hogyha az Isten minden vigasztalásnak Istene, ebből az következik, hogy a vigasztalást az Isten kezébe kell, hogy tegyem. Tehát nem lehet az, egyszerűen nem választhatom azt az utat, hogy én akarok megvigasztalni másokat, én akarom megvigasztalni azt a másik embert. Mi van, hogyha olyan élethelyzetben van, amit én nem éltem át, vagy nem pontosan ugyanúgy éltem át, és rengeteg ilyen élethelyzet lehet. Mi van, hogyha annyira sérült, hogy az emberi szavak, akár a tőlem jövő szavak inkább megsebeznék? Lehet, hogy másra van szüksége, nem feltétlen arra, hogy valamiféle bátorító szavakat mondjak neki. Tehát mondom, nagyon fontos dolog ez, hogy tegyük az Isten kezébe a vigasztalást, nem a miénk. Tehát lehet, hogy azonnal jönne szinte ösztönből, hogy akkor én most megvigasztallak téged, segítek valahogy rajtad, próbálok valamiképpen segíteni. Mondom, jó szándékból fakadhat ez, de hogyha az Isten minden vigasztalásnak Istene, ez azt jelenti, hogy a vigasztalást tőle kell, hogy elvegyem. Aki abban a helyzetben vagyok, hogy a másik vigasztalást kér tőlem, vagy úgy érzem, hogy vigasztalásra van szüksége annak a másik embernek. Alapvető dolog tehát, amit itt leszük ez az apostol. De nézzük tovább a verset. A negyedik versben ezt fogalmazza meg, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Azt mondja itt az apostol, ugye nem véletlen, hogy kinek címzi ezt a levelet, tehát kihez szól a levél, ugye a korintusi gyülekezethez, azt mondja, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Vagyis vannak olyanok, és ezek az emberek előnyben vannak, akik magától Istentől kaptak vigasztalást, és ezt pontosan tudják. És ez egy nagy dolog. Tehát mi is előnyben vagyunk azokhoz képest, akik ezt a vigasztalást vagy nem kapták meg, vagy nincsenek a tudatában annak, hogy ezt megkapták. Azt mondja, hogy aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Óriási dolog az, hogyha magától Istentől kapunk vigasztalást. És óriási dolog az, amit az apostol a Római Levél 15. fejezetében mond ki, és ezt csak szóban idézem ezt az igét, hogy tartozunk pedig, mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Tehát, hogyha mi kaptunk, akkor egészen biztos, hogy ezzel tartozunk. Tehát ez egy nagyon nagy öröm egyébként. Ez örömmel tölthet el bennünket, hogy igen, kapcsolatban állhatunk a minden vigasztalásnak Istenével. Nincs olyan élethelyzet egész egyszerűen, ami tőle távol esne. Átélte, átérzi, pontosan tudja, hogy mivel küszködünk. Ez óriási dolog, ennek örülhetünk. Tehát az Isten közvetlenül vigasztal, közvetlenül tud vigasztalni bennünket. De azt mondja, miért van ez? Hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Tehát, hogyha valakinek van fogalma az isteni vigasztalásról, ha tudja, hogy mi ez, hogyha van fogalma a Biblia ígéreteiről, akkor azt nagyon-nagyon érdemes továbbadnia. Tehát ne legyünk önzőek, ne tartsuk meg ezt magunknak. Még egyszer mondom, örüljünk ennek, örömmel tölthet el bennünket, hogy igen, a minden vigasztalás Istenével állunk kapcsolatban, de ezt, amit kaptam, azt rögtön adjam is tovább. Miért? Pál itt arra mutat rá, hogy így lehet elkerülni az önsajnálat csapdáját. Ami egy nagyon fontos kérdés egyébként, és azt gondolom, hogy sok hívőt, meg egyáltalán sok embert megkísérthet. Egész egyszerűen elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy mi minden vesz körül bennünket az életünkben. Mi az a sok nyomorúság, sok nehézség, sok teher, amit nekem hordoznom kell. És hiába hívő az ember, hogyha elkezd ezekről gondolkodni, és szépen lassan elkezd ezek körül a gondolatok körül forogni, akkor ennek nagyon-nagyon súlyos vége lehet. Ez belevezethet bennünket az önsajnálatba. Mondom, szinte észrevétlenül. És én azt gondolom, hogy mindannyian elmondhatjuk azt, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amelyek nehézséget jelentenek. Tehát egyikünknek sem ilyen kikövezett út az élete, és nem kikövezett úton megyünk a mennybe. Mindannyiunknak vannak nehézségei és terhei. Hogyha ezekre a nehézségekre és terhekre tekintünk, akkor azt gondolom, hogy levesszük a szemünket Istenről, és ezt nem tudjuk megcselekedni, amire itt az apostol buzdít bennünket. Tehát döbbenetes egyébként, hogy szinte fél mondaton belül azonnal vált. Tehát azt mondja, hogy igen, ember örülj annak, hogy van vigasztalód, hatalmas dolog, de amit kaptál, az gyorsan add is tovább, mert csak így működik az életed, és így tudod elkerülni az önsajnálat csapdáját. Szóval valószínű, hogy van olyan, sőt egészen biztos, hogy van olyan, és tényleg gyakorlatból is mondom ezt, hogy találkoztam már ilyen emberrel, aki hiába kap vigasztalást, akár embertől, akár Istentől, hívő emberről van szó, akire most itt gondolok, de mégis a vigasztalás ellenére is megmarad a saját sebei nyalogatásánál. És ez egy nagyon-nagyon szomorú állapot. Itt az Isten segítsége kell, hogy ezt az ember ki tudja mozdítani ebből, mert amit kapott, akkor emelje föl a fejét, és azt adja tovább másoknak, akik ugyanúgy vigasztalásra szorulnak. Mert még egyszer mondom, nincs olyan ember, akinek terhei, nyomorúságai ne lennének. És aztán mit tesz még itt hozzá az apostol? Az 5. verstől olvasom az igét, mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár nyomorgattatunk a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felőletek. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Ennek a 2. korintusi levélnek van egy nagy titka. És emiatt az én egyik kedvencem, tehát Pál apostol levelei között, hogyha szabad ilyen kifejezést használnom, nagyon szeretem a 2. korintusi levelet. Azért szeretem nagyon ezt a levelet, mert rengeteget beszél Pál önmagáról, tehát rengeteg önéletrajzi jelen van benne, de soha nem úgy teszi, hogy önmagára irányítsa a figyelmet. Tehát ez valami mesteri megfogalmazás. Nyilván itt emberi módon fogalmazunk, nyilván, hogy Szentlélektől ihletetten írta ezt a levelet, és ezért tudta így megírni. De gondoljunk csak bele, hogy ezt most elkezdhetné részletezni, amit itt az 5. versben leír, hogy mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, és folytathatná tovább, hogy ebből, meg ebből, meg ebből, és hosszú fejezeteket írhatna erről, hogy akkor most itt pontosan mi mindent kellett neki szenvedni az evangélium ügyéért. Beszél erről egyébként, tehát ez kétségtelen, de rögtön viszi tovább a gondolatot, hogy amint bőséggel kijutott, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát szinte egy pillanatig nem engedi, hogy az ember figyelme őrá terelődjön. Pedig egy nagyon-nagyon érdekes személyiség egyébként, nem? Tehát azért Pálnak is micsoda titkai lehettek, vagy micsoda olyan részletei az életének, amit hát ugye az ember vágyna jobban megismerni. Hasonló eset egyébként Dániel. Dániel is valami különleges visszafogottsággal nyilatkozik önmagáról, 12 rövid fejezetből áll a könyve, és abból a 70 évnyi szolgálatból, mert ugye körülbelül annyit tekint át a könyv, hát a 70 évnyi szolgálatból mi mindent elmondhatott volna, mennyi sok érdekes történetet. És mégis meglehetősen szikáran és szűkszavúan fogalmaz. Meg persze továbbadja mindazt, amit az Isten rábízott. Szóval Pálnál is ezt látjuk, hogy igen, érzékelteti, hogy nagyon nincs könnyű élete, azért nagyon súlyos kifejezést használ, figyeljük csak meg. Azt mondja, hogy mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből. Azért ez nem akármi. Tehát itt nem akármilyen szenvedésekről van szó. Én azt gondolom, hogy amikor szenvedésről beszélünk, a magunk életére vonatkoztatva, akkor elképzelhető, hogy használjuk ezt a fogalmat. Szenvedés, és akkor ezzel kapcsolatos dolgok, de talán ezt nem merjük használni, amit itt Pál leír, hogy Krisztus szenvedései. Valami különleges mélységet csillant itt meg, és azt mondja, hogy azok a gyötrelmek, amelyek Krisztust is gyötörték, azok a gyötrelmek bizony őt is gyötrik. Tehát nem akármilyen szenvedései vannak, ő nem akármilyen mélységben érezte át az evangélium hirdetés, hogy mondjam, egészét, hanem itt van, ami tényleg olyan mélységeket villant meg, amiket csak Krisztus élt át. És a 6. versben ugye ezt fogalmazza meg, hogy de akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az. Megint csak nem önmagára irányítja a figyelmet. Tehát az ember elkezdhetne ezen gondolkodni, hogy Pál nyomorgattatása, Pál szenvedései. Nem. Azt mondja, ez azért van, hogy ti megvigasztalódjatok. Tehát ugye itt látjuk azt, hogy amit kapott, rögtön adja. Tehát ez a saját személyes gyakorlati példája, ami itt megmutatkozik. Amely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felületek. És ugye így zárja a 7. versben, tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Tehát nagyon-nagyon szépen fogalmaz, gyakorlatilag egy szintre helyezi magát a gyülekezettel, és azt mondja, hogy tudom, hogy ti is szenvedtek. Tudom, hogy nektek is vannak nehézségeitek. Tudom, hogy rengeteg küzdelmet, bajt kell átélnetek. Társak vagytok. Társaink vagytok nekünk is, de társaink vagytok a vigasztalásban is. Mi is kaptunk vigasztalást magától Istentől, ti is kaptatok vigasztalást tőlem is, meg magától az Úrtól is. Tehát nagyon-nagyon szép, ahogy ezt itt megfogalmazza. De ennyit mindössze, és megyünk is tovább a 2. ige szakaszra, amit szintén a 2. korintusi levélből nézünk meg, a 7. fejezethez kérném, hogy lapozzunk. A korintusi 2. levél 7. fejezetében a 4. verstől a következőképpen olvasom az igét a 7. versig. Tehát korintusi 2. levél 7. fejezete, és aztán a 4. verstől a 7. versig. Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek. Telve vagyok vigasztalódással, felettébb való az én örömöm minden mi nyomorúságunk mellett. Mert amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk, kívül harc, belül félelem. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Sőt, nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg. Hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Eddig olvasom az igét. Itt megint nagyon őszintén és nagyon személyesen ír az apostol. Ugye ez egy más stílusú levél, nem olyan, mint a Galata levél, mint a Római levél, ahol szisztematikus, rendszerezett tanításokat ad. Itt megint csak egy önéletrajzi elemet állít elénk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy megint a nyomorúságokról beszél, azt mondja, hogy felettébb való az én örömöm minden mi nyomorúságunk mellett. Tehát itt megint rámutat a helyes hozzáállása, hogy hogyan kell tekintenünk nekünk a nyomorúságokra, a szenvedésekre, felettébb való az én örömöm. Miért is? Azt mondja itt az 5. versben, amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodalma a mi testünknek. Sőt, mindenképpen nyomorogtunk, kívül harc, belül félelem. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. És itt meg is állok. Nagyon súlyos ez az 5. vers abban a vonatkozásban, hogy kívül harc, ezt még talán értenénk, hiszen Pál sokat beszél erről, viszonylag sokat szól erről ebben a levelében, hogy micsoda nehézségeket, külső nehézségeket kellett elszenvednie, külső nyomorúságot. Na de azt mondja, hogy kívül harc, belül félelem. Nagyon-nagyon őszinte. Mert ezzel azt jelzi, hogy ő nem volt mindig egészen biztos abban, hogy az a szolgálat, amit ő végzett, az valóban hasznos-e az Isten nézőpontjából. Egyetlen ilyen mozzanatra utalnék, és azt hiszem, hogy az ismer többetek előtt, ez az aténi beszéd esete, Apostolok cselekedetei 17. fejezetében. Nem keressük most ezt ki, csak jelzem, hogy ha továbbolvassuk a cselekedeteket, akkor ott a 18. fejezet első részében, röviden, szinte tőmondatokban Pál apostol egy teljesen más megvilágításba helyezi az aténi beszédet. És erre visszatér az első korintusi levelében is. Teljesen korrektnek, logikusnak, hihetetlenül nagyon-nagyon nagy teljesítménynek tűnik ez a beszéd, hiszen a filozófusokhoz filozófiai módon közeledett, és mégis, ahogyan ő később értékeli, az valami egészen más. És rettegést és félelmet ír le rögtön a beszéd után, és azt gondolom, hogy ezért, hogyha ezeket a mozaikokat összerakjuk, akkor azt gondolom, mindenféleképpen egyértelmű a kép. Ezért volt rettegés és félelem, ugye nagy rettegés és félelem közepette jelentem meg ti köztetek, ahogy a 18. fejezet fogalmaz. Ugye erre utal vissza, vagy erre a tapasztalatra is utal vissza a 2 Korintus 7-öt, amikor azt mondja, hogy kívül harc, belül félelem. Tehát amikor Pál apostolról olvasunk, és egy ilyen szuperhősnek, vagy szuperhívőnek képzeljük el magunkban, hogy ő aztán tényleg olyan volt, aki a hit magaslatai járt, akkor mindig legyünk tudatában ennek, hogy sokszor nem, sokszor neki is mélységeket kellett megélnie, félelmeket kellett megélnie, és aztán ezekben a félelmekben az Isten meg tudta őt erősíteni. Kívül harc, belül félelem. És ugye azt mondja, nem volt nyugodalma a mi testünknek, sőt, mindenképpen nyomorogtunk. El tudjuk ezt képzelni, hogy valaki kívülről is nyomorog, meg belülről is nyomorog? Tehát fizikai nehézségei is vannak, nagyon keményen, és ugyanakkor lelki nehézségei is, és nem akármi miatt. Úgyhogy nagyon nagy mélységeket él meg az apostol, de ezekből a mélységekből mindig van fölemelkedés. De mi hoz itt fölemelkedés? Tehát mi hoz itt, hogy úgy mondjam, megnyugvás neki? Nagyon érdekes ez, ahogyan vezeti tovább a gondolatmenetet. Azt mondja a 6. versben, de az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztal Titus megjöttével. Tehát jön egy ember. Jön egy olyan ember, aki Pál apostolnak a munkatársa, és elhozza magával a korintusi gyülekezet üzenetét. Hát nem fantasztikus? Egyetlen ember ilyen hatást tud tenni az apostolra. Ilyen megnyugtató hatást tud lenni. És ugye azt mondja, hogy nem csak önmagában volt segítség ez a munkatárs, Titus. Ugye a 7. vers így fogalmazza meg, sőt nem megjöttével csupán, már önmagában ez is elég lett volna, hogy Titus megjelent, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ti vigasztaltátok meg. Hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Milyen nagyszerű dolog az, hogy egy gyülekezet így ragaszkodik az apostolhoz. Egyfelől ez ennek az igeversnek az üzenete, de nem csak ez. Figyeljük csak meg, ugye nem véletlen, hogy ez az igevers, ez a 2. korintusi levélben hangzik el. Hogyha tovább olvassuk a 7. fejezetet, mint ahogy most ezt nem tesszük meg, akkor láthatjuk, hogy itt Pál apostol visszautal az 1. levélre. És ennek hátterén valami egészen különleges dolog ez, amivel itt találkozhatunk. Mert az 1. korintusi levélben Pál apostol kemény, egyértelmű feddéseket fogalmaz meg. Miközben mélységes szeretettel is ír. Tehát a korintusi gyülekezetet nagyon nagy szeretettel kellett megközelítenie. A Galata gyülekezetnél, Galácia beliek esetében még keményebb, még határozottabb hangot használ. Ugye a szombatiskola folyamán ezt láthattuk is. Korintusban is nagyon határozottan kellett, hogy föllépjen, és hát az a levél, ugye Pál apostol is meglehetősen bizonytalan volt abban, hogy eléri-e vajon a kívánt hatást. Hoz-e megtérést, munkál-e megtérést a gyülekezetben? És azt látjuk, hogy a kemény feddés bizony használt a gyülekezetnek. És ezért nagyon szépek ezek a szavak, amiket itt ír. Azt mondja, hogy hírül hozván nékünk a ti kívánkozásotokat, kesergéseteket, és a ti hozzám való ragaszkodásotokat. Nagyon-nagyon szép. Tehát a gyülekezet szívére lehetett beszélni azzal a levéllel, és azt mondja, hogy kívánkoztak az apostol után, mert pontosan látták azt, hogy az apostol mi mindent tett értük. Akkor is, amikor ott volt, meg aztán később is. És keseregtek ezen, és ragaszkodtak az apostolhoz, úgyhogy ő még jobban örvendezett. Nagyon-nagyon érdekes, amit itt olvasunk, és elgondolkodtató, hogy pont az első korintusi levél után fogalmazza meg ezeket az apostol. Képzeljük csak el magunkat, vagy képzeljük bele magunkat Pál apostol helyzetében, micsoda örömet jelentett ez neki. Jön egy munkatárs, akivel igazán jól megérti egymást, és nagyon-nagyon jó híreket hoz. És egy olyan gyülekezetről hoz jó híreket, ahol az apostol munkálkodott és dolgozott nagyon komolyan. Hát mi áll ennek az igazi vigasztalásnak a hátterében? És egyáltalán hogyan viszonyult Pál apostol a gyülekezethez? Akár a korintusihoz, akár más gyülekezetekhez. Két igét néznénk még meg ezzel kapcsolatban. Szintén a második korintusi levélből a 11. fejezet 29. versét. Ez csak így egész röviden. Tehát korintusi második levél 11. fejezet 29. verse. Ez ezt fogalmazza meg. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Tehát Pál ezzel jelzi, hogy számára nagyon-nagyon sokat jelentett, hogyha egy gyülekezet vagy gyülekezeti tag beteg volt, vagy éppen botránkozásra okot adó bármi volt az életében. Mert ezt mélységesen át tudta érezni. Tehát amikor a gyülekezetekben Pál ahogy munkálkodott, amikor ezt a témát szemléljük, és ezt nézzük a Bibliából, akkor mindig érdemes ezt tudatosítanunk magunkban, hogy Pál mélységes együttérzéssel viszonyult a gyülekezethez. Tehát neki nem olyan volt a gyülekezeti munka, hogy olyan sokadlagos, vagy olyan félváról vette volna, vagy olyan felszínesen. És ezt a gyülekezet nagyon megérezte. Nagyon megérezte, hogy abszolút mellettük áll. Átérzi, hogy miben vannak. Átérzi azt, hogy igen, az az élethelyzet, ami az enyém, az az övé is. A római levélben egyébként ezt így fogalmazza meg, ezt is csak szóban idézem Róma 12.15-ből, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Ő ezt megvalósította. Örült és sírt, hogyha kellett. De ehhez az igéhez hadd mondjak el egy tapasztalatot. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Volt egy olyan eset az életemben, amikor a vigasztalást tényleg igei módon meg akartam valósítani. Kicsit emberi volt ez az elhatározás, vagy azt is mondhatnám, hogy nem is kicsit. Valaki kiöntötte nekem a szívét, lelkét, búját, bánatát, és elmondta azt, hogy ő milyen élethelyzetben van. És tényleg, ahogyan hallgattam ezt az embert, csak arra tudtam gondolni, és csak az fogalmazódhatott meg bennem, hogy bár mindannyiunknak vannak terhei és nehézségei, de mégis amennyi ennek az embernek kijutott, hát szóval ez nagyon-nagyon sok. Nehéz családi körülmények, nehéz anyagi körülmények, nagyon nehéz lakhatási körülmények, és még sorolhatnám. Családi körülményeket, hogyha szétbontom, akkor ugye a szüleivel is egészen rossz volt a viszonya, párkapcsolata pedig nem volt. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte senkije nem volt ennek az embernek. Noha járt egyébként gyülekezetbe, és aztán később meg is keresztelkedett, de ez még a keresztség előtt történt jóval. És kiöntötte nekem a szívét olyan dolgokkal kapcsolatban, amiket én egyébként tudtam, tehát nem volt benne különösebben sok újdonság. És a legnagyobb türelemmel és szeretettel elkezdtem neki bizonyos dolgokat mondani, hogy mire figyeljen, hova irányítsa a tekintetét, ugye fölfelé, ne ezekre a dolgokra, hanem inkább fölfelé. És elkezdtem őt úgy vigasztalni, ahogyan szerintem az a lehető legjobb volt. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy azok a szavak, azok helyén valók és igeiek. Hallgatta egy darabig az illető, és aztán csendesen csak annyit mondott, hogy nézd Péter, amit te most mondasz, azt én tudom, ezzel tisztában vagyok. Mondom, ő is gyülekezetbe járt évek óta már. Azt mondja, amikor ilyen helyzetben vagyok, nekem nincsen másra szükségem, csak az, hogy legyél mellettem és hallgass meg. Nagyon sokat jelentett ez nekem. Komoly feddés volt számomra. Mert azt hittem, hogy szüksége van az ilyen jellegű vigasztalásra, hogy mondjam, hogy érveljek, hogy bemutassam, hogy ábrázoljam, stb. Ehhez képest inkább arra lett volna szükség, amit Pál ír, és amit az előbb idéztem a Róma 12.15-ből, örüljetek, vagy sírjatok. Tehát ugye az örülés meg a sírás abban benne van, hogy nem feltétlen jár együtt azzal, hogy beszélünk is valamiről szépen szisztematikusan pontról pontra végigvéve. Tehát nagyon nagy tanulságot hordozott ez nekem, a vigasztalás néha nem szavak kérdése. Mert könnyen elképzelhető, hogy a vigasztalásra így tekintenénk, vagy így gondolkodnánk róla, hogy mindenféleképpen szükségesek hozzá a szavak. Nem. Van, hogy nem. Tehát van, hogy hallgatásra van szükség, van, hogy arra van szükség, hogy igen, ott legyünk a másik mellett, elmondhassa azt, amit el akar mondani, és aztán ebből majd később szép lassan lehet építkezni. De hogyha érvelni próbálok, hogyha okos próbálok lenni, akkor lehet, hogy ennek nem lesz eredménye. Szóval én azt gondolom, hogy a vigasztalás esetében mindig nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy mire készített bennünket Isten. Tehát mi az a módszer, amit elénk hoz? Ez csak az Isten és közöttem dől el, csak Szentlélek által lehetséges, és csak a gondolatainkon keresztül. Tehát nagyon kell fohászkodnunk azért, hogy megtaláljuk azt, hogy igen, abban a helyzetben mire van szükség. És három olyan témát szeretnék még említeni, vagy területet, az élet olyan területét, hogy mi lehet talán a legfőbb üzenetünk, legfőbb vigasztalásunk akkor, abban az esetben, hogyha szavakra van szükség. Mert még egyszer mondom, hogyha nincsen szükség erre, az egy másik kategória. De hogyha szavakra van szükség, hogyha az illető, aki a közelünkben van, bizonyos dolgokkal keres meg bennünket, vagy belekerülünk bizonyos élethelyzetekbe. Mit tegyünk akkor, mi legyen a fő üzenetünk akkor, hogyha valaki a saját állapota, a saját bűnei miatt van elkeseredve? Különben bármelyikünk lehet ebben az állapotban, nem? Tehát itt vagyunk évek, vagy akár évtizedek óta járunk gyülekezetbe, hogyha összehasonlítjuk magunkat azzal, akik mondjuk évekkel ezelőtt voltunk, és akik most vagyunk, hát elképzelhető, hogy a végeredmény az meglehetősen szomorú lesz ránk nézve. Vagy mondjuk, ha másokat megkérdezzünk, hogy fejlődött-e az életünk. De még egyszer mondom, ez bármelyikünket elővehet ez a gondolat. A bűneink, a vétkeink, az egész életünk miatt adott esetben bizony el lehetünk keseredve. Mi lehet ilyenkor a fő üzenet? Persze ezer minden elképzelhető, én csak azt az igét emelném ki, ami nekem talán a legtöbbet jelenti ebben a vonatkozásban. A Filippi beliekhez írt levélből szeretném idézni az első fejezet 6. versét. Tehát Filippi beliekhez írt levél első fejezet 6. versét a következőképpen olvasom. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, az el is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Azt mondja tehát Pál, hogy ő meg van győződve arról, hogy aki elkezdett bennünk munkálkodni, az a munkálkodását be is fogja fejezni. Mi bennünk. A Krisztus Jézusnak napjáig. Nagyon súlyos ez az ige, mert hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy ennek az igének a fényében mekkora az esély arra, hogy mi üdvözölni fogunk, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez az esély, ez nem kevesebb, mint 100%. Nem? Tehát aki elkezdette bennetek, az el is fogja végezni. És azt mondja Pál, hogy én erről meg vagyok győződve. Szóval ennek valami hatalmas üzenete van ennek az igének. Az ilyen embert, aki a saját bűnei, a saját állapota van miatt van elkeseredve, az például ezzel az igével is lehet biztatni. És a 100%-ot természetesen ne értsük félre, és gondolom, hogy nem is értitek félre, ez nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözölni fog. Igenis az ember van olyan ügyes, ironikusan fogalmazva, és élheti úgy az életét, hogy valami különleges erőfeszítéssel mégis megakadályozza az Istennek ezt a munkáját. Tehát ez meg az ember része. De az Isten részéről az üdvösségünk a 100%. Tehát mindenkit vár. Mindenkinek az életében egészen biztos, hogy biztosítja ezt, hogy igen, elkezdi benne a jó dolgot, munkálkodik benne, és ő neki mindig ez a célja, hogy el is végezze, és nagyon sokak életében ez célhoz is ér. De mondom, vannak olyanok, akikében pedig nem. Tehát Isten oldhatatlan szeretettel, úgy is mondhatnám, hogy Isten oldhatatlan szerelemmel szeret bennünket, és minden vágya az, hogy üdvözülhessünk. Tehát az ilyen embernél nem tudok jobban fogalmazni, nézőpontváltozásra van szükség. Mert hogyha önmagára koncentrál, akkor egészen biztos lehet benne, meg mi is, hogyha önmagunkra koncentrálunk, hogy el fogunk keseredni. Tehát ez biztos útja a depressziónak, biztos útja az elcsüggedésnek. Hogyha magunkat szemléljük, a saját állapotunkat, a vétkeinket, hogy mennyi vétkünk van, milyen vétkeket követünk el, és így tovább, akkor egészen biztos, hogy nagyon borús gondolataink fognak jönni igen hamar. De hogyha fölfelé irányítjuk a tekintetünket, tehát nem lefelé, magunk felé, hanem fölfelé, akkor már egészen más a helyzet. Ott van az Isten, aki egy ellenállhatatlan vonzással engem vonz magához. És ez a munka, ez állandó. Ez egy hatalmas dolog. Igen, ilyen élethelyzetben vagyok, még csak itt tartok, fogalmazhatom meg, akár magamra nézve is, de az Isten még mindig lehetőséget ad, még mindig vonz engem önmagához. És ez egy óriási dolog. Vigasztalás lehet ez is ebben a vonatkozásban. Aztán egy másik terület. Hogyha valaki a körülményei miatt van elkeseredve, mert nehezek az életkörülményei, nehéz az élete sokfajta vonatkozásban, hogyan lehet őt bátorítani az ige alapján? Mit élt meg az apostol, szintén egy ilyen igénél maradva, a Filippi beliekhez írt levélből a 4. fejezetből szeretnék idézni a 11.-13. verset. Tehát Filippi 4, 11-től 13-ig. 11. vers 2. részétől idézem. Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Sokat lehetne beszélni erről az igéről, természetesen nem teszem meg, de egy szót szeretnék ebből kiemelni, ebből az ige szakaszból. Azt mondja, én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ez egy óriási biztatás, hogy Pálnak ezt meg kellett tanulnia. Fordítsuk ezt le, másképpen megfogalmazva, ez azt jelenti, hogy Pál apostol egy morgolódó, elégedetlen ember volt. Nem? Tehát, hogyha azt mondja, hogy meg kellett tanulnia, akkor ennek az az üzenete, hogy számára ez egy nagyon komoly probléma volt. De most már el tudja azt mondani, hogy igen, azokban, amelyekben vagyok, azokban megelégedett legyek, én ezt megtanultam. Tudok szűkölködni is, és tudok bővölködni is. Gondoljunk csak bele, ennek is micsoda mélysége van. Egy sikeres, befutott ember, akire ezrek tekintettek föl, akinek megkérdőjelezhetetlen tekintélye volt a zsidóság köreiben. Annak egy szinte pillanat alatt megfordul az élete, és lesz belőle egy sokat szenvedett, nélkülöző ember, aki hirdeti az igét, megy házról házra, országról országra, és teljesen más életet él, mint az előtt. Hát ez neki egyáltalán nem volt könnyű. Ez az egy szócska utal arra, igen, neki meg kellett tanulnia. Ezek szerint neki ez komoly problémája volt. Ezek szerint Pál apostol ilyen vonatkozásban bizony komoly jellemhibával rendelkezett. De az Isten meg tudta tanítani őt arra, hogy igen, amiben van, megelégedett legyen. Például így lehet biztatni a másik embert, hogy igen, ha egy apostolnak, hogyha a legnagyobb apostolnak, a kereszténység legnagyobb igehirdetőjének erre szüksége volt, ezen az Isten át kellett, hogy vezesse, akkor más is megláthatja ezt az utat, és végig mehet ezen az úton. És a harmadik ilyen terület, szintén csak egész röviden említve, hogyha nyomorúsággal, betegséggel, tehát külső szenvedéssel küzdünk, akkor mi lehet számunkra a főüzenet? És megint csak a Korintusi 2. levélből szeretnék idézni a 4. fejezet 16.-18. versét, és ez az utolsó ige, amit idézek. Tehát Korintusi 2. levél 4. fejezet 16.-18. versét a következőképpen olvasom. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nagyon-nagyon szép, ahogy itt az apostol fogalmaz, és persze, hogy sokszor nehéz ezt gondolnunk, meg talán nehéz elhinnünk ezt, amikor vannak a küzdelmeink, nehézségeink bármilyen területen. De azt mondja, hogy visszanézve tényleg ilyennek fog kinézni a földi élet. Pillanatnyi könnyű szenvedés. Egy rövid dolog, amit, hogyha mi szabályszerűen küzdünk meg, akkor azt mondja, hogy igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. A külső emberünk megromolhat, de a belső mindazáltal napról napra újulhat. Tehát egy olyan távlatot, egy olyan pályát állít elénk az apostol, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép, és mindenki számára rendelkezésre áll, hogy igen, ezt a pályát ezt megfuthatja. És itt is ott van a nézőpont változás, mivel hogy nem a láthatókra nézünk. Mert hogyha a láthatókra nézünk, akkor a tekintetünk lefelé irányul, vagy önmagunkra. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez is vigasztalhat bennünket. Kedves gyülekezet, az igehirdetés végén egy SMS-t szeretnék idézni. Egy olyan SMS-t, ami számomra nagyon sokat jelentett, és számomra talán a legnagyobb vigasztalás volt egy bizonyos élethelyzetben. Elmondom röviden az élethelyzetet is. 6 évvel ezelőtt történt az, hogy én a főiskolánkon, a Sola Scriptura főiskolán végeztem. És aki a nappali tagozatot elvégezte, vagy hallott már a nappali tagozatról, az tudja, hogy egy különösen nehéz vizsga áll a hallgatók előtt, mégpedig az iskola legvégén, ez pedig nem más, mint a záróvizsga. A záróvizsga valami egészen nehéz. Ugye a levelező tagozatosoknak régen 96 tételük volt, ez a szám is azt gondolom, hogy mondjam, szinte rémülettel tölthet el bennünket, 96 tétel. De a nappalisoknak nem 96, hanem 128 tételt kellett megtanulni a záróvizsgára. Persze zárójelben teszem hozzá, hogyha valaki rendesen tanult a 4 év alatt, akkor mindjárt könnyebb volt a vizsgát teljesítenie. De hát azért voltak olyan tételek, amiket nem vagy csak részlegesen tudtunk átvenni. 128 tétel. 2005-ben éltem át ezt a tapasztalatot, hogy hát igen, neki kellett menni ennek a bizonyos záróvizsgának, közeledett a vizsga időpontja, és hát nagyon nagy gondban voltam. Féltem ettől a vizsgától, kifejezetten féltem. Nem volt egy könnyű élethelyzet, egyáltalán nem, de sokaktól sokféle bátorítást kaptam. SMS-t is, meg még sok minden mást, és egy SMS-t szeretnék kiemelni ebből a sokból, ami jött, egy nagyon rövid SMS, és azt gondolom, hogy nagyon sok minden van benne ebben az SMS-ben. Ez így hangzott, amit azon a napon a vizsga reggelén kaptam: nem vagy egyedül, és egy mosoly jel a végén. Nagyon nagy üzenet, nem? Nem vagy egyedül. Ennyit írt mindössze az illető, és a mai napig is hálás vagyok ezért, mert azt gondolom, hogy ebben benne van az is, hogy rám gondol, hogy ő is velem van, hogy imádkozik értem, és benne van az is, hogy az Isten meg szintén velem van, és ő is szeretne rajtam segíteni. Na, például így lehet vigasztalni embereket. Én azt gondolom, hogy a vigasztalásnál mindig tehát föl kell, hogy mérjük azt, hogy mire van szüksége annak a másik embernek. Sokszóra, vagy éppen kevésre, vagy éppen semennyire. És ezt az Isten fogja megmutatni, az Isten szent lelke, hogy mi az az üzenet, ami a másik szívében célhoz érhet. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy a vigasztalással helyesen tudjunk élni. Kívánom azt, hogy lássuk meg ennek a témának a nagyszerűségét, és mindazt, ahogyan Pál apostol bemutatja, de természetesen a tanulmányunkat szélesítsük ki, és vizsgáljuk majd meg ezt az egész Szentírás fényében. Nagyon nagy témáról van szó, nagyon szép témáról, és a vigasztalás azt gondolom, hogy minden nap ott lehet az életünkben, mert nagyon-nagyon sok ember vigasztalásra szorul körülöttünk. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy velünk vagy. Köszönjük azt az állandó jelenlétet, azt a bátorítást, azt a biztatást, vigasztalást, amit mindenkor adsz nekünk. Köszönjük, hogy a te lényed ilyen, és köszönjük, hogy megmutattad önmagadat Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő minden szenvedésünket elszenvedhette. És köszönjük, hogy voltak olyanok, akik ezt átélhették már a múltban is. Hálásak vagyunk neked Pál apostolért, a legnagyobb ige hirdetőért. És hálásak vagyunk az ő őszinte szavaiért, hogy mindezeket leírta a levelekben, hogy ő mi mindent élt át. De köszönjük azt is, hogy közben folyamatosan és azonnal te rád irányítja a figyelmet, aki meg tudtad őt vigasztalni. Istenünk, kérünk, hogy adj, hogy helyesen éljünk a vigasztalással. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy adod nekünk. Köszönjük annak a lehetőségét, hogy mérlegelhetjük, hogy kinek mire van szüksége. De segíts, hogy ebben a mérlegedésben téged hívjunk segítségül, és te legyél az a vigasztaló, aki emberek szívére tudsz hatni. Köszönjük Istenünk, hogy nehézségeink, próbáink, terheink lehetnek, és hálásak vagyunk azért, hogy mindezt átélhetjük, és ezáltal talán még inkább meg tudunk érteni másokat, akiknek szintén terheik vannak.
Adj nekünk bölcsességet, kérünk, hogy mikor, mit kell tennünk. Adj nekünk bölcsességet és tisztánlátást, és hálásak vagyunk azért, hogy Te vársz bennünket, mindannyiunkat. És köszönjük, hogy soha nem lehetünk egyedül, hiszen Te velünk vagy. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áld meg bennünket, és add, hogy az elkövetkező héten sokszor kerüljön elénk ez a kérdés, ez a tény, hogy Te valóban itt vagy velünk, vársz minket, és segíts, hogy ezt az üzenetet, ezt tovább tudjuk adni másoknak is. Amen.
Amen.